Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. És folytatjuk a beszélgetést Sejler Gézával, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójával. A következő percekben szó lesz arról, hogy hogyan profitált a magyar atlétika a tavaly nyári budapesti atlétikai világbajnokságból.
Sportérték. Minden, ami sport, Imre Lőrinccel. Itt a Trend FM-en.
Itt az interjú végén egy kicsit hadd kérdezzek öntől akár személyesebb témákat is. Ha jól tudom, jól olvastam, mielőtt kinevezték sportszakmai igazgatónak, inkább az utánpótlás területén dolgozott többet, azzal foglalkozott többet?
Ez így van, főleg utánpótlás sportolókkal dolgoztam, illetve országos programként a kölyök atlétika programot, később kölyökbal atléta programot szerveztem a szövetségen belül, valamint a rúdugró szakágban volt koordinátori szerepem előzetesen. Viszonylagosan azt mondta, hogy sok területén, sok szakágában tudtam így belefolyni az atlétika világába.
És ez az interjúban már azért néhány ponton ugye a fiatal sprintereknél az utánpótlás szóba került a budapesti világbajnokságnak, amire azt hiszem nagyon sok hallgató is kilátogatott, és nagyon sok olyan ember is tényleg szurkolt a magyar atlétáknak, magyar versenyzőknek, akik akár korábban mondjuk még televízióban sem követtek atlétikai eseményt. Mekkora felhajtó ereje, utólagos sportág népszerűsítési hatásait látja ön a fiatalabbaknál például?
Ezt most már számokban is látjuk az egyesületeink révén, hogy nagyon-nagyon megnőtt az érdeklődés az atlétika iránt. Az atlétika egy nagyon befogadó sportág, nagyon sokféle típusú embert, nagyon sokféle alkatú, mentalitású embert tud befogadni. Ilyen szempontból szerintem az atlétikának a népszerűsége nagyon-nagyon nőtt a VB kapcsán, ez egy óriási eredmény. Nekünk most az a feladat, hogy ezt megfelelő szakembergárdával és megfelelő infrastruktúrás háttérrel ki tudjuk szolgálni. Ebben van még lemaradásunk, és ezzel még dolgozni kell.
És azt megkérdezhetem, hogy az atlétikai VB stadionjával kapcsolatban volt nagyon sok sajtóhír, hogy mi lesz utána, hogyan lehet hasznosítani, ki tudott edzeni majd például. Most jelen pillanatban az atlétikai VB stadiont ki tudja használni, és milyen sportoló, milyen célokra tudja használni?
Külön kell választani itt a Nemzeti Atlétikai Központon belül magát a stadiont, ami önmagában egy komoly kihívás a későbbi működés vonatkozásában. Ezen dolgoznak azok a szakemberek, akik ezzel meglettek bízva. A maga bemelegítő pálya, ami nekünk egy nagyon értékes terület, itt várjuk azt a konstrukciót, hogy hogyan tudják ezt a magyar atléták a felkészülésben, versenyeztetésben, edzőtáborozásban minél előbb használni, birtokba venni, hiszen egy óriási érték, a nemzetközi szinten is nagyon pozitív visszhangokat kapott a maga bemelegítő pálya is. Amint én úgy gondolom, hogy elkészülnek az ezért felelősek a megfelelő konstrukcióval, mi készen állunk, hogy igénybe vegyük, és a legjobbat hozzák ki magukból az atléták ezáltal is.
Tehát akkor hosszú távon is ez egy atlétikai felkészülési versenyzési központ lehet igazából Magyarországon.
Mi nagyon bízunk benne, hogy ez így fog történni, és ez lesz a jövője.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk az elmúlt bő 20 percben. Sejler Gézával, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
Köszönöm én is.
Sportérték. Minden, ami sport, Imre Lőrinccel. Itt a Trend FM-en.
A jövőbeli sikerek megalapozására kell fordítani a mostani 7 bő esztendőt a hazai vitorlásportban. Erről beszélt a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke. Az elmúlt időszakban a szakág több kiemelkedő eredményt is elért, ennek köszönhetően az állami támogatások mértéke is rekordszintűre hízott. Harangi Csaba arról is beszélt, hogy bár a vitorlázás rendkívül költséges sportnak számít, mégis a motivációs tényezők miatt a hátrányos helyzetű gyerekeket szeretnék egyre nagyobb számban bevonni a versenyzésbe. Harangi Csabával beszélgettem. Az elmúlt időszakban a magyar sportvitorlázás egyre másra szolgáltatja a kiugró eredményeket, nem csak a legmagasabb szinteken, hanem az utánpótlás korosztályokban is. Mindkét kategóriáról fogunk beszélgetni, előtte viszont térjünk ki a közelmúlt sikereire és a legnagyobb versenyzőinkre. Ugye Érdi Mária arany, Vadnai Jonatán ezüstérmet nyert az athéni ISCA Európa bajnokságon. Ők ketten a párizsi olimpián is ott lesznek, sőt, mi több, akár éremeséllyel szállhatnak a vízre, ugye a tavalyi év teljesítménye után egy magyar vitorlázó Érdi Mária lett az év női sportolója, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy volt már ennyire magasan a vitorlasport ázsiója, nemzetközi és hazai megítélése?
Én azt mondom, ez most az egyik siker szakasza a magyar vitorlázásnak, és említsük meg még azért az SSL világbajnokságot, amikor csapatba Berett Zsombor kapitánysága alatt a fiúk szintén egy világbajnoki címet nyertek. Mindenképpen egy előre mutató. Nyilván más nagyságrend abban a korban szintén azt gondolom, hogy sokat számított, amikor Detre testvérek olimpiai bronzérmet szereztek, vagy Berett Zsombor a tokiói olimpiai ezüstjével, de úgy látszik, hogy sikerült valamelyest előre lépnünk, és sok munka kezdi meghozni a gyümölcsét, amit itt többen belefektettek.
És mit gondol, hogyha egy ilyen időszámítást teszünk, akkor honnan datálná ön azt a szisztematikus munkát, ami igazából idáig elvezetett?
Nehéz ezt így megmondani, szerkesztő úr, készül be erre az interjúra. Egy olyan furcsa hasonlat lett bennem, mint amikor az SMS technológia bejött. A technológia meg volt sokkal előbb, de egyszer volt egy pillanat, amitől berobbant. Azt gondolom, a magyar vitorlázásban itt jó néhány olyan ember, edző, vitorlaszabó, árboc készítő, hajókészítő, versenyzők, pszichológusok, sok-sok évi munkája, de valahogy most úgy összezökkent ez a dolog, vagy sikerült félretenni vitáinkat, és úgy megkönnyebbedett a rendszer.
Ja, olyan országként vannak ott a legjobbak között a női és férfi vitorlázóink, és elsősorban laikusként is ez ugrik be nekem, amikor tényleg látom a magyar vitorla sikereket, hogy hát nekünk nincs tengerünk, Balatonunk van. Gyakorlatilag a Balaton egy megfelelő helyszín a vitorlázóink számára, hogy felkészüljenek a többségében tengeri vizes körülményekre is, vagy azért nagyon sokat kell edzőtáborozni külföldön, hogy tényleg a tenger adta víz körülményeket megszokjuk, vagy a Balaton is teljesen ideális erre gyakorlatilag majdnem egész évben?
A Balatonnak lelke van. Én is korábban azért versenyeztem, nagyon sok helyen jártam, vagy azóta is civil emberként járva a világot. Az ember visszajön a Balaton, az nagyon megérinti. Tehát ez a spirituális része, azt gondolom, fontos a magyar vitorlázóknak. Természetesen a Balatonon nem lehet tengerre felkészülni, a tengerre tengeren kell edzeni, de nagyon fontos, hogy hol van az, ahova mindannyiunk kötődünk, és az egésznek azt gondolom mostanra megint van egy jó kultúrája, és ez mindenképpen fogja a dolgot. Bizony úgy van, ahogy szerkesztő úr mondja, nagyon nagy szó és nagyon nagy különbség az, hogy egy ország tengeri ország vagy nem tengeri ország. Csak gondoljanak bele a hallgatók, hogy egy haditengerészet mit tud tudással, most nem feltétlenül lövöldözve segíteni a vitorlázáson, olyan adatbázisaik, régi térképeik, kultúrája van, hogy ezt nehéz behozni. Egy ország megemlítendő és megemlíthető még az Ausztria, aki szinte nincsen tengerpartja, és sikerült olimpiai aranyat elérni, nekünk még nem, olimpiai ezüstnél tartunk, de azt az olimpiai aranyat Fundák György, magyar szövetségi kapitány, égisz alatt érték el az osztrákok, és hát lehet, hogy ez is benne van, és Fundák Györgyöt próbáljuk bevonni, sikerült bevonniuk az edzőképzésbe. Tehát ez azt gondolom, hogy ez is ebből jön, hogy több olyan edző is van, aki megjárta a külföldöt, vagy külföldi edzők is dolgoznak most már nálunk, hogy nemzetközi csapatok vannak a hátterekbe, tehát nagyon is fölépítettük azt a tudást, ami ehhez szükséges. Ha nem volt olyan szintű emberünk, akkor valamilyen nemzetközi csapat részeseivel váltunk. Hát Érdi Márinak is egy olasz edzője van, a Jonatán egy horvát csapatban edz, de hát ez nem kisebbíti sem ennyit az értékét a dolognak, hát ez most már nagyon-nagyon feszes és nagyon magas szintű a nemzetközi élsport, ebben nem lehet kibudálóként részt venni, tehát ebből bele kell kerülni a vérkeringésbe, ez sikerült. A tengerpart hiányát azt azért próbáljuk majd pótolni, természetesen versenyről versenyre járva, meg edzőtáborról edzőtáborra. Az első vonalnak azt gondolom nincs is ilyen gondja, én leginkább a második, harmadik vonalnak a hosszú távú tengerparti edzési lehetőségeit, vagy melegvízes edzési lehetőségeit gondolkodom, és próbáljuk megoldani, beszélgettünk többekkel, bízunk benne, hogy ez sikerül, mert ha ez is sikerül, akkor sokkal stabilabb, sokkal szervezettebb, sokkal inkább benne lesz a rendszerbiztonság ezekbe az eredményekbe, ami most ezekbe a különálló munkákból kijön.
Említett a rendszerbiztonságot, ennek egyik alapfeltétele, hogy tényleg egyre nagyobb legyen a merítési lehetőség az utánpótlásból, hogy látja egyébként a tendenciákat, és mennyire érvényes még ön szerint az az alapfeltevés, hogy akkor megy valaki vitorlázni, akkor kezdi el a vitorlasportot, hogyha valamiféle családi örökséget is cipel a puttonyában, tehát hogyha az édesapja vagy valamelyik rokona is korábban nagy vitorlázó volt, akkor kezd elő is ezzel a sporttal megismerkedni. Vagy vannak egyre inkább outsiderek, kívülállók, akik jelentkeznek?
Vannak természetesen, szerencsére. Persze az is igaz, akinek van valami családi kötöttsége, az könnyebb. De nagyon érdekes ez a kérdés. Nemrég készítettünk ilyen számsorokat, évente gyerektáborokat belevéve, de ez fontos, mert az a bázis, hogy onnan lehet legjobban halászni, 3000 gyerek vett részt vitorlás táborokban. Tehát az nagyon jó szám. A baj az utána kezdődik, hogy a lemorzsolódás relatív nagy. Tehát ez a piramis, hogy el lehet jutni a nemzetközi e-sportig, ez sajnos ez karcsú. És most azon dolgozunk, hogy ezeket a lemorzsolódásokat próbáljuk csökkenteni, és sokkal inkább a stabil életútra vonatkozó versenyzés lehessen a példa. És most nem bíziskedek, de természetesen tényleg fontos a társadalmi szerepvállalás is, mellesleg a vitorlázás az egyik legjobb vezetőképző szerintem, tehát itt annyi mindent kell megtanulni, vagy megszokni, vagy másokért felelni, meg természettisztelete, ugye a vihar nem lehet feladni, nem ügyethet meg az ember, és a többi. Kivinni a hajót, mint a többieket a partra, de azon dolgozunk, többen ezen szeretnek mosolyogni, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket bevonni. Mert azok azt gondoljuk, hogy jobban motiválhatók, persze nehezebb a hátterük, de pont ezt próbáljuk megteremteni, hogy ne azon múljunk, hogy van-e pénz. Hát profánul azt szoktam mondani, hogy ha valaki tejet akar inni, nem biztos, hogy tejet kell venni. Hát az, hogy valaki hajó tulajdonos legyen, ahhoz sok pénz kell. De az, hogy egy hajónő versenyezzen, legénységként vagy akár kormányosként is, ahhoz kevesebb pénz kell. És hát szerencsésen nagyon sokat segít a kormányzat. Nyilván ebben az eredmények is benne vannak, tehát idén olimpiai éve is van, de most rekordméretű a támogatásunk, és hát most a hétből esztendőbe szeretnénk ebbe kicsit mögé építkezni. A vitorlásbálnak a deklarációja az az volt pont, hogy ilyen hátrányos helyzetű gyerekek vitorlázását. Mert pedig ez azért fontos, mert azért sok gyerek ott veszik el, amikor az egyetemre kerülnek, és a többi, vagy külföldi egyetemre megy. A gimnázium második, harmadik, negyedik osztályánál van a legnagyobb lemorzsolódás, és hát nem feltétlenül úgy kell gondolkodni a vitorlázásról, hogy hát aki élversenyző, ezt megél. Nagyon sok olyan szakma van, amit meg lehet mellette tanulni, vagy csinálni kell, akár a kikötőmester, vagy edző, vitorlaszabó, hajógyártó, és a többi. Egyáltalán nem kidolgozott idő, amit egy gyerek sportolásra költ, vagy tölt, abból lehet nagyon is értelmes későbbi életutakat kialakítani, és hát azt gondolom, egy nagyon szép világ, és merőben más jó környezetbe, természetbe dolgozni, és a többi.
Ahhoz, hogy valaki profi vitorlázó legyen, ahhoz természetesen egy életet kell dedikálni a felkészülésre, de azért lehet balanszírozni a kettő között egészen sokáig, hogy nagyon eredményes tudjon lenni versenyeken is, akár de emellett meg tudjon például tanulni is, mondjuk akár levelező szakon az adott versenyző.
Ma már abszolút megteremthető, tehát kormányzatnak van külön erre programja, hogy ilyen egyéni tanrendes megoldásokkal ez menjen. Nyilván vannak időszakok, amikor nehezebb ez a dolog, de aki sporttól, az nagyon megtanulja beosztani az idejét, energiáját. Most nyilván munkai karrier tekintetében persze, ameddig valaki aktív versenyző, nehezebb természetesen. Tehát mindenkinek megvan a maga életciklusa. Hát én magamról kicsit beszélhetek, én 33 éves korom még nyomtam komolyan. Hát nyilván utána az embernek más lett a prioritás az életében, család, meg egyébek. Tehát életciklusa is megvan mindenkinek, de az bizonyos, hogy a sport és a tanulás az abszolút összeegyeztethető. Persze le kell bizonyos dolgokról mondani, mert mindenkinek azért a nap az 24 óra, és főleg a délversenyzés az nagyon-nagyon komoly, az kéziséjjel. Mi nagyon is szeretnénk kisebb tagaink felé is nyitni. Nyilván a Balaton lesz továbbra is az első, de itt több olimpikon vitornázó van, aki kisebb tóról került ki. Én is a balatoni voltam, hanem Velencei Tavi. Az Orfi tóról is van olimpikonunk, de nagyon szeretnénk felfejleszteni akár a nyekládházi tavakat, vagy a Tiszató, amik még nem igazán felfedezettek vitorlázásba. Például nyekládházi tavakról vagy Máitóról egészen aktívan járnak a Balatonra versenyezni Borsod megyéjéket. Kézzelje szerkesztő, ez milyen eltökéltsége, hogy akár vonattal, akár az M3-assal, meg M7-es, meg M0-ason az ember oda menjen. Hát ezek jó történetek. Mi bízunk abba, hogy ez a sikerül szélesíteni ezekre a terekre. Most a vitorlásban direkt alapítottunk díjat erre vonatkozóan is. És a Tiszatóról nyerte meg valaki munka okán, aki gyerekekkel foglalkozik. De én sem tudtam korábban, hogy Érdi Mári Tiszatavon szeretett meg vitorlázni. De valahogy ott járt, és ott volt egy ilyen lehetőség, beült egy hajóba, és megtettett neki.
Erre térjünk még, kérem vissza, hogy mondta, hogy megmosolják sokan ezt az ötletet, elképzelést a szövetség részéről, de miért egyébként, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek sportoltatásáról kérdezném még?
Valaki ebbe csak divatot lát, hogy hát ez egy PC, és azért mondjuk, de nem ezért mondjuk, hanem motiválhatóbb gyerekek. Néhányan úgy gondoljuk, de nemzetközi gyakorlatban is van erre példa, hogy ez sajnos így van, hogy azért az a bizonyos társadalmi lift az a sportban működik igazából. Tehát és ezen keresztül meg tudjuk ennek az ízét mutatni valakinek, meg ezt a jófajta részére valaki rákap az aszkézisnak, vagy a sporttal járó boldogsághormon, vagy endorfin, akkor az sokkal könnyebb ez a dolog. És nekünk pedig nagyon fontos a motiválható gyerek. Most képzelje el sportvezetőként, vagy sportvezető feje, úgy kell gondolkodnunk, hogy beleteszünk pénzt, időt, energiát, és akkor gondol egyet, és azt mondja, hogy jó, elmegyek külföldre egyetemre. Jó volt, szép volt, elég volt. Nyilván nem lehet 15 éves szerződést kötni valakivel, már pedig nem mész el, hát ez nem hadsereg. Hát ezért próbáljuk ezteként is megélni, hogy ilyen embereket bevonjunk, és nagyon legyen a motiváltsága mindenkinek.
Az elmúlt percekben a Magyar Vitorlás Szövetség elnökét, Harangi Csabát hallották, és ennyi fért a mai sportértékbe. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Jövő hét hétfőn is jelentkezünk majd a 17 órai híreket követően. További szép napot kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. Viszont hallásra!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.